helyeselt Rozali rossz kedvűen. Majd halkabban, hogy Tim ne hallja, hozzátette. Micsoda igazságtalanság! Poirot eddig csak a szemöldökét vonogatta, kissé zavarodottan, ez az utóbbi megjegyzés azonban nem került el a figyelmét. Gyors pillantást vetett a lányra. Vennem kell néhány dolgot anyámnak, fordult meg Tim. Megemelte a kalapját és távozott. Poirot és Rozali lassan megindultak a szálloda felé. Miután sikerült a szamaragolásra szóló újabb ajánlatokat elhárítaniuk, Poirot halkan megkérdezte. Szóval nem tartja igazságosnak, mademoiselle? A lány mérgében elvörösödött. Nem tudom, miről beszél. Csak megismétlem, amit az imént suttogott. Igen, pontosan ezt mondta, micsoda igazságtalanság. Rozali ottenbön megrántotta a vállát. Kicsit túlzásnak tartom, ha egyetlen ember ennyi mindent megkap. Pénz, szép arc, formás alak, és... Szünetet tartott, helyette Poirot fejezte be a mondatot. És szerelem. Ezt akartam mondani, ugye? Szerelem. De nem tudhatjuk vajon ennek a házasságnak a létrejöttében, nem játszott-e szerepet a pénz? Nem látta, hogy nézett rá Simon Doyle? Kérdezte sötéten a lány. De láttam, mademoiselle, mindent láttam, amit látni kellett, sőt, még valami mást is, amit maga talán nem vett észre. És mi volt az? Sötét árkokat az asszony szeme alatt, mademoiselle. És hogy a keze olyan erősen szorította a napernyőt, hogy egészen kifehérettek az új percei. Válaszolt lassan Poirot. Rozali rámerett. Ezt meg hogy érti? Csak úgy, hogy nem mind arany, ami fénylik. Hogy hiába szép, gazdag és szerelmes ez a nő, itt valami nincs rendjén. És még valamit tudok. És pedig? Tudom, folytatta Poirot összehúzott szemöldökkel, hogy valahol hallottam már ezt a hangot. Monsieur Doyle hangjára gondolok. Csak nem emlékszem, hogy hol. Rozali azonban már nem figyelt oda. Hirtelen megtorpant. Napernyője végével mindenféle jeleket rajzolt a puha homokba. Majd egyszer csak hevesen kifakadt. Undok vagyok. Tudom, hogy undok és utálatos bestia vagyok. De legszívesebben letépném róla a ruhát, és beletaposnék abba a szép, magabiztos, fennhéjázó arcába. Csak a féltékenység beszél belőlem, tudom, de így érzek. Ez a nő olyan átkozottú sikeres, és kiegyensúlyozott, és önhitt. Poirot kissé meglepve fordult oda. Aztán megfogta a lány karját, és barátságosan megrázta. Nézze! Jobban fogja érezni magát, hogy ezt kimondta. Utálom! Soha senkit nem utáltam ennyire első látásra! Bravo! Rozali kételkedve nézett rá, majd szája megrándult, és elnevette magát. Jól van, mondta Poirot, és ő is felnevetett. Oldottabb hangulatban tértek vissza a szállodához. Meg kell keresnem anyámat! Nézett körül Rozali a hűvös, homályos halban. Poirot a szálloda másik oldalán kiment a Nílusra néző teraszra. Kis asztalok álltak ott délutáni teára megterítve, de még senki sem ült körülötte. Néhány percig ácsorgott, tekintetét a folyón pihentetve, majd lesétált a kertbe. Egy ideig a tűzőnapon teniszezőket nézte, azután tovább ballagott a meredek gyalogösvényen. Leült egy padra sütkérezni, és a Nílust bámulta. Amikor egyszerre megpillantotta a lányt, akit a Sezmatánt étterembe látott. Azonnal ráismert. Arcát aznap este alaposan az emlékezetébe véste. Bár erről az arcról most egészen más olvashatott le. A lány sápadtabbnak és haloványabbnak tűnt. A szeme körül húzódó árkot kimerültségről és boldogtalanságról tanúskodtak. Poirot visszahúzódott egy kicsit, hogy a lány ne lássa őt, ő azonban nyugodtan figyelhette, anélkül, hogy a másik ennek tudatába lett volna. A lány türelmetlenül toporgott. Sötét szeme tüzesen parázslott, tekintetében különös, szenvedéssel vegyült diadal ült. A Níluson fels-alásikló fehér vitorlás hajókat nézte. Egy arc, és egy hang. Most már mindkettőre jól emlékezett. Ennek a lánynak az arca és a fiatal férj hangja, akit az imént hallott beszélni. És miközben a Nílus bámuló lány figyelte, a dráma következő jelenete is lezajlott. Hangok közeledtek odakintről. A padon ülő lány felpattant. Az ösvényen Lynette Doyle jelent meg a férjével. Lynette vidáma és magabiztosnak látszott. A korábbi feszültség teljesen eltűnt az arcáról. Boldog volt. A lányt akkor vették észre, amikor az egy-két lépést tett feléjük. Megdöbbenve torpantak meg. Hello, Linné! Köszönt rájuk Jacqueline, de Belafort. Szóval itt vagy. Úgy látszik, mi már mindenütt egymásba botlunk. Hello, Simon, hogy van? Linné felsikoltott, és a szikla felé hátrált. Simon Doyle elegáns arcát egy pillanat alatt elborította a dő. Előre lépett, mintha neki akarna ugrani a vékony kislányos alaknak. Jacqueline fejének apró, madárszerű mozdulata jelezte, hogy észrevette az idegen jelenlétét. Simon oldalt fordult, és ő is megpillantotta Poirot. Így aztán csak ennyit mondott, Hello, Jacqueline! Nem gondoltuk, hogy itt találkozunk. Szavaiban nyoma sem volt a meggyőződésnek. Meglepő, ugye? Villantotta rájuk a lány fehér fogsorát, majd kurtán biccentett, és felsétált az ösvényen. Poirot tapintatosan az ellenkező irányba indult. Elmenőben azonban még hallotta a Lynette Doyle hangját. Simon, az ég szerelmére, Simon, mit tegyünk? Vacsora után a legtöbb vendég kisétált a Cataract Hotel hangulatosan megvilágított teraszára, ahonnan kis asztalok köré ülve csodálhatták a kilátást. Simon és Lynette Doyle is megjelent egy magas, elegáns ősz férfi társaságában, akinek simára borotvált jellegzetesen amerikai arca elütött a többiekétől. Az ajtóban megálltak, szemmel láthatóan azon tanakodva, hova üljenek. Tim Allerton felállt székéről és hozzájuk lépett. Bizonyára nem emlékszik rám, szólította meg Lynette barátságosan. Joanna Sutford, unokatestvére vagyok. Ó, hogyne! Milyen ostoba vagyok, hogy nem ismertem fel rögtön. Maga Tim Allerton. Hadd mutassam be a férjemet. A hangja egy pillanatra megremegett, büszkeségtől vagy netán szeméremből. Ez az úr pedig Mr. Pennington, az amerikai ügyintézőm. Szeretném bemutatni az anyámat, mondta Tim. Néhány perc múlva együtt ült a társaság. Linné a sarokban, a két oldalán Tim és Pennington versengve igyekeztek lekötni a figyelmét. Mrs. Allerton Simon Doyle-al csevegett. A forgóajtó megmozdult. Linné egyszerre megdermett, majd elernyett, amikor egy alacsony kis emberke lépett be, és sétált át a teraszon. Látja, kedvesem, nem maga az egyetlen híresség közöttünk, fordult hozzá Mrs. Allerton. Az a fura kis ember. Hercule Poirot. Könnyed hangon beszélt, ösztönösen is beállt, kínos csendet próbálta megtörni. Linnére azonban ez az információ váratlanul hatott. Poirot? Persze, persze, hallottam róla. Szórakozottan révett maga elé, két lovagja pedig zavartan bámult egymásra. Poirot a terasz végén felalá sétált, ám egy hang megszólította. Foglaljon helyet, Mrs. Poirot! Milyen csodálatos esténk van! Hogyne, asszonyom! Valóban gyönyörű! Mosolygott udvariasan Mrs. Ottenbondra, és eleget tett a felszólításnak. Magában azonban elszörnyedve szemlélte Mrs. Ottenborn különleges ízlését. Ez a redőzött fekete selyem, és ez a nevetséges turbán. Az idős hölgy emelt, kényeskedő hangon folytatta. Szép számban gyűltek itt össze hírességek, észrevette? Nem csodálkoznék, ha hamarosan megjelenne rólunk egy kis közlemény a lapokban. Közismert szépségek, híres írók. Elharapta az utolsó szót, és felkacagott. Nevetésében csikorgott az álszerénység. Poirot inkább érezte, mint látta, amint a vele szemben ülő, gondterhelt lány durcás arca megrándul, szája pedig elkeskenyedik akár a késpenge. Most is új regényen dolgozik, madám? Érdeklődött Poirot. Mrs. Ottenburn újra hallatta öntudatos nevetését. Rettenetes elusta vagyok, pedig most már komolyan dolgoznom kellene. A közönségem egyre türelmetlenebb, a kiadón pedig... Ó, szegény ember! Minden postával kapok tőle rimánkodó levelet, néha táviratozik is. Poirot érezte, hogy a lány megmoccan a félhomályban. Nézze, monsieur Poirot, magának elárulhatom, hogy részben tanulmányúton vagyok itt. Hó a sivatagban. Ez az új regényem címe. Erőteljes, szuggesztív mű lesz. Hó a sivatagon, amint a forró szenvedélyek első lobbanásától elolvad. Rosalie felállt, dünnyögött valamit, és lement a sötét kertbe. Erősnek kell lenni, folytatta Mrs. Ottenborn, nyomatékosan rázva a szavak ütemére turbános fejét. Az igazi hús-vér történet a legfontosabb. Megvan. Ez megvan valamennyi könyvemben. Betiltják a könyvtárak. Ki bánja? Én az igazat mondom. Szex? Ah! Monsieur Poirot! Miért fél mindenki annyira a szextől? A világ mindenség tengelye. Olvasta a könyveimet? Sajnos, asszonyom, bizonyára megérti, de nagyon ritkán jutok olvasáshoz. A munkám... Feltétlenül adok egy példányt magának. A fügefa alattból. Szakította félbe Mrs. Ottenborn határozottan. Azt hiszem, jelentős alkotásnak fogja tartani. Szókimondó, de igaz. Ez igazán roppant kedves öntől, madám. Örömmel fogom olvasni. Mrs. Ottenborn egy-két percig hallgatott. Kezével a nyakán dupla, körültekert gyöncsort babrált. Majd gyorsan körbe pillantott. Talán most is felszaladok, és lehozom magának. Ó, madám, könyörgök, ne fáradjon. Később... Nem, egyáltalán nem fáradtság. És felpattant. Szeretném megmutatni... Mi van, anya? Rosalie bukkant fel hirtelen mellette. Semmi, drágám, csak felugrom egy könyvért, amit Monsieur Poirotnak szeretnék adni. A fügefa? Lehozom! Nem tudod, hol van, drágám, majd én megyek. Már hogy ne tudnám? S azzal a lány már indult is a teraszon keresztül a szállóba. Engedje meg, madám, hogy gratuláljak bájos leányához. Hajolt meg ültében Poirot. Rosalie? Nos, igen, jól néz ki. De nem könnyű eset, monsieur Poirot, és semmi együttérzés nincs benne a betegségem miatt. Mindig mindent ő tud jobban. Azt képzeli, jobban ismeri az egészségi állapotomat, mint én magam. Poirot intett egy arrajáró pincérnek. Egy likört, madám? Vagy egy sártrőzt inkább? Mrs. Ottenborn erőteljesen megrázta a fejét. Nem, sosem iszom alkoholt. Talán már észrevette, hogy mindig inkább vizet kérek, vagy inkább ritkán limonádét. Nem bírom a szesz ízét. Akkor szabad egy citromlét hozatnom önnek, madám? Végül is egy citromlét és egy Benediktet rendelt. A forgóajtó újra megmozdult. Rosalie jelent meg, kezében a könyvvel. Oda ment hozzájuk. Itt van, mondta feltűnően kifejezéstelen hangon. Monsieur Poirot az imént rendelt nekem egy limonádét, mondta az anyja. És ön, mademoiselle, mit inna? Semmit, vágta rá a lány, majd kurta elutasítás enyhítéseképpen hozzátette. Semmit, köszönöm. Poirot kezébe vette a könyvet, amit Mrs. Ottenborn nyújtott oda neki. Még az eredeti harsány színekkel festett borítója volt rajta, egy bubi frizurás nőt ábrázolt, skarlátvörös körmökkel, amint Éva hagyományos kosztümjében egy tigris bőrön ül. Fölötte hatalmas fa terebélyesedett, tölgyfa levelekkel és valószínűtlenül nagy és különös színű almákkal. Salome Ottenborn műve, címe A fügefa alatt. A borító belső oldalán a kiadó elragadtatott szavakkal ecsetelte a történet rendkívüli merészségét és realizmusát, amelyel az írónő a modern nő szerelmi életét ábrázolja. Tántoríthatatlan realista, mesterkéletlen. Ilyen és ehhez hasonló jelzőktől hemzsegett a fülszöveg. Megtisztel, madame, mormolta Poirot, és meghajolt. Ahogyan feje fölé emelte, tekintete találkozott Rosalie pillantásával. A szánalomtól szinte önkéntelenül megrándult. Megdöbbentette a lány arcán tükröződő leplezetlen fájdalom. Ebben a pillanatban megérkeztek az italok, s ez jótékonyan más vizekre terelte a beszélgetés menetét. Poirot gálánsan felemelte a poharát. Egészségére, asszonyom! Kisasszony? Milyen üdítő! Remek! Szürcsölte az italát Mrs. Ottenburn. Némán iszogattak, és a holdfényben feketén csillogó nílusparti sziklákat bámolták. A félhomályban egészen különleges látványt nyújtottak, mintha történelem előtti idők ősállatai emelkednének ki félig a vízből. Enyhe szellő támadt, majd azonnal el is ült, de a beállt csendben a várakozás is ott lappangott. Poirot újra a teraszt és az ott ülőket figyelte. Vajon téved, amikor úgy érzi, hogy a várakozás lebeg az egész társaság felett? Úgy érezte magát, mintha színházban ülne, a főhős nő első belépésére váró közönség soraiban. És ebben a másodpercben a forgóajtó újra megmozdult. Mintha ezúttal még az ajtószárnyak is tudatában lettek volna különleges jelentőségüknek. Mindenki abba hagyta a beszélgetést, és az ajtóra nézett. Barna hajú, karcsú lány lépett be, borvörös estei ruhában. Megállt egy pillanatra, azután megfontolt léptekkel keresztül sétált a teraszon, és leült az egyik üres asztal mellé. Viselkedésében nem volt semmi kihívó, semmi rendkívüli, mégis egy elpróbált színpadi jelenet hangulatát sugalta. Ejha! Vetette hátra Mrs. Ottenburn turbános fejét. Ez a kislány azt hiszi magáról, hogy valaki. Poirot nem válaszolt. Figyelt. A lány úgy ült le, hogy kényelmesen rálásson arra az asztalra, amelynél Linné Doyle foglalt helyet. Poirot jól látta, hogy Linné előrehajol és mond valamit, majd feláll és átül egy másik székre. Így módon arca most épp az ellenkező irányba nézett. Poirot elgondolkozva bólogatott. 5 perc múltán a másik lány átment a terasz túlsó végébe. Ott ismét leült, cigarettára gyújtott, elégedetten kényelembe helyezte magát és mosolygott. Tűnődő tekintetét azonban, mintha csak öntudatlanul tenné, egy pillanatra sem vette le Simon Doyle feleségéről. Egy negyed óra elteltével Linné hirtelen felállt és visszament a szállodába. Férje szinte azonnal követte. Jacqueline de Belafort mosolyogva fordította meg a székét. Újabb cigarettára gyújtott, és a nélust bámulta. A mosoly egy pillanatra sem tűnt el az arcáról. Monsieur Poirot! Poirot sietősen felállt. A társaság már elszélett, ő azonban még kimaradt a teraszon. Gondolataiba merülve nézte a síma, fényes, fekete sziklákat, amikor a neve hallatán magához tért. A hang kulturált, magabiztos és megnyerő volt, bár talán egy szemernyi gőg is rejlett benne. Poirot székéről felemelkedve Linné Doyle parancsoló szemébe nézett. A nő fehér szatén estei ruhájára bíborvörös bársony stólát terített, és megjelenése így még fejedelmibb, hódítóbb volt, mint ahogyan Poirot maga elé képzelte. Ön, monsieur Hercule Poirot? Hangjában több volt az állítás, mint a kérdés. Szolgálatára, madame, hajolt meg Poirot. Talán tudja, ki vagyok? Igenis, madame. Hallottam már a nevét, és pontosan tudom, kicsoda ön. Linné bólintott, mint aki éppen ezt a választ várta. Majd kedves, mégis parancsoló hangon így folytatta. Velem jönne a kártyaszobába, Monsieur Poirot? Nagyon szeretnék önnel beszélni. És már indult is, Poirot pedig követte. Beléptek az üres kártyaszobába, ahol a lány egyetlen kézmozdulattal intett Poirotnak, hogy zárja be az ajtót, majd leült az asztalok mellett sorakozó székek egyikére, Poirot pedig vele szemben foglalt helyet. A lány azonnal rátért jövetele céljára. Folyékonyan, határozottan beszélt. Sokat hallottam önről, Monsieur Poirot, és tudom, hogy rendkívül okos ember. Úgy hozta a sors, hogy sürgősen szükségem van valakire, aki segíteni tudna nekem, és valószínű, hogy ön képes lenne rá. Ez igazán megtisztelő, madám, hajtotta meg fejét Poirot, de az a helyzet, hogy most éppen szabadságomat töltöm, és ilyenkor nem vállalok megbizatásokat. Ezen könnyen segíthetünk. A válaszban csipetnyi támadó hangsúly sem volt, mindössze egy fiatal nő magabiztossága árad belőle, aki világéletében maradéktalanul megoldotta a felmerülő problémákat. Monsieur Poirot, folytatta Linné, valaki tűrhetetlen módon zaklat. Ennek az üldöztetésnek véget akarok vetni. Én egyből a rendőrségre mentem volna, de... A férjem úgy látszik, azt hiszi, hogy a rendőrség tehetetlen lenne ebben az esetben. Talán, ha kissé részletesebben felvilágosítana, dünnyögte Poirot udvariasan. Ó, hogyne, mindent megtud azonnal. A dolog végtelenül egyszerű. Hangja még mindig határozottan csengett, tétovázás nélkül beszélt. Linné Doyle hozzászokott a tiszta, üzleti gondolkodáshoz. Csak azért hallgatott el egy pillanatra, hogy a tényeket olyan tömören vázolja, amilyen tömören csak lehetséges. A férjem, mielőtt megismertem, egy bizonyos Miss de Bellefort vőlegénye volt, akivel én is jó baráti viszonyban álltam. A férjem felbontotta az eljegyzést, amúgy sem illettek össze, semmilyen tekintetben. Miss de Bellefort ezt legnagyobb sajnálatomra nagyon nehezen viselte el. Én igazán szántam őt, de ennek így kellett történnie. Ő többször is, megfenyegetett. De ennek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, és ő sem próbálta meg bevallani a fenyegetéseit. Ehelyett azonban felvette azt a sajnálatos szokást, hogy bármerre megyünk, mindenhová követ bennünket. Poirot összevonta a szemöldökét. Mondhatom, sajnálatos. Sajátos formája a bosszúnak. Nagyon sajnálatos és nagyon nevetséges. Linné az ajkába harapott. De ugyanakkor bosszantó is. Ezt meg tudom érteni, bólintott Poirot. Ha jól sejtem, most nászúton vannak. Igen. Először Velencében bukkant fel. A Danelli-ben futottunk össze, akkor még azt hittem véletlen. Elég kellemetlen volt, de nem gondoltam semmire. Aztán, amikor Brindisből elindultunk hajóval, a fedélzeten láttuk viszont. Azt hittük, Palesztinába megy, és reméltük, hogy többé nem találkozunk. De amikor Mina House-ba értünk, már ott volt, és ránk várt. És most? Kérdezte Poirot. Hajóval jöttünk fel a Níluson. Szinte már vártam, hogy ott lesz. És amikor nem láttuk, azt gondoltam, abba hagyta ezt a gyerekes viselkedést. De amikor ideértünk, már itt volt ő is. Minket várt. Poirot a nő arcát fürkészte. Linné Doyle még uralkodott magán, ám az asztal szélén szorító kezének fehérlő bütykei rendkívüli erőfeszítésről árulkodtak. És tart tőle, kérdezte végül Poirot, hogy a dolgok hasonlóképpen fognak folytatódni. Igen. Majd rövid szünet után így folytatta. Természetesen ostobaság ez az egész. Jacqueline végtelenül nevetségessé teszi magát ezzel a viselkedéssel. Meglep, hogy nincs benne több büszkeség, több méltóság. Vannak olyan helyzetek, madám, vágott közbe Poirot, amikor az ember nem sokat törődik a büszkeségével és a méltóságával. Más, erősebb érzelmek kerülnek előtérbe helyettük. Talán így van, szakította félbe Linné türelmetlenül. De mi az ördögben reménykedik? Mit nyerhet ezzel az egésszel?
Ez nem feltétlenül nyereség kérdése, madám.
Valami a hangjában kellemetlenül érintette Linét, mert elpirult, majd gyorsan tovább beszélt.
Igaza lehet, de most nem a motivációt akarjuk megtárgyalni. A probléma az, hogyan lehetne ezt megszüntetni.
És mi az elképzelése, madám? Kérdezte Poirot.
Nos, érthető módon a férjem és én nem akarjuk magunkat a jövőben is ennek a zaklatásnak kitenni, de kell, hogy legyen törvényes módja a védelemnek az efféle esetekben.
Türelmetlenül beszélt, Poirot pedig figyelmesen nézte, azután megkérdezte. Megfenyegette önt valaha is nyilvánosan, Mademoiselle de Beaulefort? Használt durva kifejezéseket önnel kapcsolatban? Próbálta fizikailag bántalmazni?
Nem.
Akkor, madám, az igazat megvalva, nem tudom, mit tehetne. Ha egy fiatal hölgy kedvét leli az utazásban, és történetesen pontosan azon a helyeken jár, ahol ön és a férje, ha, nos, mit lehetne tenni?
A levegő mindenkié. Van bármiféle bizonyítéka rá, hogy Mademoiselle de Beaulefort beleavatkozik a magánéletükbe? Ezek a találkozások mindig a nyilvánosság előtt zajlottak le, nem?
Azt akarja mondani, hogy semmit sem tehetek?
Linné hangja hitetlenkedve csengett.
Egyáltalán semmit, az én véleményem szerint.
Válaszolt higgadtan Poirot.
Mademoiselle de Beaulefort nem követett el törvénysértést.
De hát ez őrület! Mégiscsak tűrhetetlen, hogy nekem ezt kelljen elviselnem.
Együtt érzek önnel, madám, mondta szárazon Poirot.
Különösen, ha meggondolom, hogy viszonylag ritkán kellett bármit is elviselnie.
Kell, hogy legyen rá mód, hogy ezt abba hagyassuk vele,
mormolta magában összehúzott szemmel Linné.
Poirot vállat vont. Mindig megtehetik, hogy másfelé veszik az útjukat, javasolta.
De megint követni fog.
Az bizony könnyen meg lehet.
Ez képtelenség.
Pontosan.
És különben is, miért kellene nekem, illetve nekünk megfutamodni, mintha...
Nem folytatta tovább a megkezdett mondatot.
Ahogyan mondja, madám, mintha.
Hiszen erről van szó, nem igaz?
Linné felkapta a fejét, és Poirotra merett.
Ezt hogy érti?
Poirot hangszíne megváltozott. Hirtelen bizalmassá, kedvessé vált.
Előre dőlt székén, és úgy kérdezte. Miért zavarja ez annyira, madám?
Hogy miért?
Mert ez egy őrület. A legnagyobb mértékben felháborító. Hiszen mostanáig erről beszéltem magának.
Nem egészen, rázta meg a fejét Poirot.
Ezt hogy érti?
Tette fel az iménti kérdés újból Linné.
Poirot hátradőlt, karját összefonta, és tárgyilagos, személytelen hangon válaszolt.
Hallgasson ide, asszonyom! Elmesélek önnek egy kis történetet. Néhány hónapja egy londoni étteremben ebédeltem. A mellettem lévő asztalnál egy férfi és egy nő ült. Nagyon boldognak és nagyon szerelmesnek látszottak. Boldog reménykedéssel beszélgettek a jövőről. Nem akartam hallgatózni, de ők nemigen törődtek vele, kihallgatja a társaságukat. A férfi háttal ült nekem, de a nő arcát jól láthattam. Rendkívül izgatottan beszélt. Szerelmes volt minden porcikája, teste, lelke, és nem az a típus volt, aki gyakran és felszínesen szeret valakit. Nála ez láthatóan élet-halál kérdése volt. Ahogy kivettem a szavaikból, már eljegyezték egymást, és a közeli esküvőre készültek. Éppen azon tanakodtak, hova menjenek nászútra. Végül is Egyiptomban állapodtak meg.
Elhallgatott. Linné azonban élesen rászólt.
És?
Azóta eltelt 1-2 hónap, folytatta Poirot. De a lány arcát nem tudtam elfelejteni. Biztos voltam benne, hogy felismerném, ha újból találkoznék vele. Jól emlékszem a férfi hangjára is. És ön, madám, azt hiszem, rájött már, hol láttam viszont legközelebb azt az arcot, és hol láttam azt a hangot.
Itt, Egyiptomban.
És a férfi valóban a mézes heteit tölti. Csak hogy nászútján egy másik nő a társa.
Hát aztán,
csikorgott Linné hangja.
A tényeket már én is elmondtam.
A tényeket?
Nos, igen. Tehát akkor?
A lány az étteremben, kezdte Poirot lassan. Egy barátnőjét említette. Egy barátnőt, akire mindig számíthat, mert sohasem hagyná őt cserben. És ez a barátnő, tartok tőle, ön lehetett, madám.
Linné elvörösödött. Igen, mondtam már, hogy jóban voltunk.
És ő bízott önben?
Igen.
Egy pillanatig tétovázott, türelmetlenül haladdálta az ajkát, majd, hogy Poirot nem szólt semmit, egyszerre kitört.
Ez az egész nagyon szerencsétlenül sikeredett, tudom én, de hát bárkivel erőfordulhat ilyesmi, monsieur Poirot.
Ah! Előfordulhat, madame. Egy percre elhallgatott, majd folytatta. Ön gondolom anglikán vallású.
Linné kissé zavarba jött ettől a kérdéstől.
Igen.
Akkor bizonyára ismeri azokat a bibliai történeteket, amelyeket a templomban is felolvasnak. Bizonyára hallott már Dávid királyról és a gazdag emberről, akinek számtalan nyája volt, és a szegényről, akinek egyetlen egy báránya volt csupán. És arról, hogyan vette el a gazdag ember a szegény egyetlen bárányát.
Valami ilyesmi történt itt is, madám.
Linné felegyenesedett a széken. A szeme dühösen villogott.
Pontosan értem, mire céloz, monsieur Poirot. Úgy gondolja, hogy durván fogalmazzak, hogy elloptam a barátnő vőlegényét.
Talán, ha szentimentálisan fogjuk fel a dolgot, már pedig tartok tőle, a maga generációja másképpen nem is tudja szemlélni a világot, igaza lehet. Ám a realitás, a valóság nem ilyen. Nem tagadom, hogy Jackie szenvedélyesen szerette Simont. De talán azt már nem vette számításba, hogy Simon esetleg nem ugyanígy viszonyult ő hozzá. Szerette, azt hiszem, még mielőtt velem találkozott volna. Aztán kezdett rájönni, hogy ez a kapcsolat tévedésen alapult. Lássa tisztán a helyzetet, monsieur Poirot. Simon rájött, hogy nem Jackie-t szereti, hanem engem. Mit tehet? Legyen hősies, és vegyen feleségül valakit, aki már nem érdekli, és ezáltal tegye tönkre három életet. Hiszen így kétséges, hogy Jackie boldog lett volna egyáltalán. Ha már házasok lettek volna, amikor én találkoztam vele, elismerem, akkor talán kötelessége lett volna mellette maradni, bár ebben sem vagyok egészen bizonyos. Ha az egyik fél boldogtalan, akkor attól a másik is szenved. De egy eljegyzés még nem valódi elkötelezettség. Ha tévedés történt, nyilvánvalóan jobb minél előbb szembenézni vele, és mielőtt túl késő.
Belátom, hogy ez nagyon nehéz lehetett Jackie-nek. És rettenetesen sajnálom őt, de ez van. Ennek így kellett lennie.
Ebben kételkedem.
Ezt meg hogy érti?
Merett rá Linné.
Mindaz, amit mond, nagyon észszerű, nagyon logikus. De egy valamit nem magyaráz meg.
És pedig?
A saját viselkedését, madám.
Nézze.
Ezt az üldözést kétféleképpen lehet felfogni. Vagy bosszantó, igen, ez is egy lehetőség, vagy szánalmat keltő, látva azt, hogy az egykori barátnő annyira szenved, hogy ettől képes félredobni minden konvenciót. De ön nem így reagált az eseményekre.
Nem.
Az ön számára ez az üldözés elviselhetetlen.
És miért?
Ennek egyetlen oka lehet csupán, és ez a bűntudat.
Linné felpattant.
Hogy merészel?
Monsieur Poirot! Kissé túl messzire megy.
Igenis merészelek, madám. Őszintén beszélek magához. Az az érzésem, hogy bár ön úgy tűnik, igyekszik saját maga előtt ezt a tényt másképpen beállítani.
Előre megfontolt módon elszerette a férjét a barátnőjétől. Az az érzésem, hogy első látásra beleszeretett. De ugyanakkor azt is érzem, hogy volt egy pillanat, amikor tétovázott, amikor megértette, hogy választás előtt áll. Mehet tovább a megkezdett úton, vagy még vissza tudna lépni. Az az érzésem, hogy ön volt a kezdeményező, és nem monsieur Doyle. Ön rendkívül csinos hölgy, madame. Ön gazdag, ön okos és intelligens, és vitathatatlan, hogy különös vonzerővel rendelkezik. És ezt a vonzerejét képes kiterjeszteni valakire, vagy, ha kedve tartja, visszafogni. Önnek az élet mindent megadott, madame. A barátnője boldogsága viszont egyetlen emberem múlott. Ön ezt tudta? Meg is torpant egy pillanatra, azonban végül is mit sem tett annak érdekében, hogy megakadályozza azt, amit önmaga idézett elő. Kinyújtotta a kezét, mint a gazdag ember a Bibliában, és elragadta a szegény ember egyetlen báránykáját. Csend lett. Linné nagy erőfeszítéssel igyekezett uralkodni magán, végül hűvösen így szólt. Mindez meglehetősen mellékes? Nem. Nem. Ez nem mellékes. Azt próbálom megvilágítani önnek, miért zavarja annyira Mademoiselle de Bellefort váratlan megjelenése. Talán nem viselkedik úrinőhöz illő méltósággal, de ön azért világosan látja, hogy amit tesz, azt jogosan teszi. Ez nem igaz. Poirot vállat vont. Nem hajlandó őszinte lenni saját magához. Nem így van. Az az érzésem, nézett rá barátságosan Poirot, hogy ön egész életében boldog volt, és igyekezett másokhoz is kedves és nagyvonalú lenni. Valóban igyekeztem. Linné hangja egyszerűen, szinte kétségbe esetten csengett, arcáról eltűnt a türelmetlen, dühös kifejezés. És emiatt érinti olyan fájdalmasan az a szenvedés, amit tudatos viselkedésével valami másnak okozott. Emiatt nem meri magának bevallani a tényeket. Elnézését kérem, ha szemtelenségnek hat, amit mondok, de ebben az ügyben a pszichológiának van a legjelentősebb szerepe. Még ha feltételezzük is, hogy igaza van, kezdte lassan Linné, amit nem ismerek el, de tegyük fel. Akkor most mi a teendő? A múltat már nem változtathatjuk meg. A jelenlegi helyzetből kell kiindulni. Poirot bólintott. Ön rendkívül világosan gondolkozik, madám. Igaza van. A múltba már nem lehet visszalépni. Úgy kell elfogadni a tényeket, ahogy jelenleg állnak. És néha bizony ez minden, amit tehetünk. Vállaljuk a múlt tetteiért a felelősséget. Úgy érti, kérdezte Linné hitetlenkedve, hogy nem tehetek semmit. Semmit? Erősnek kell lennie, madám. Nem tudna esetleg maga, kérdezte vontatóan.